Lambóla 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor utasította Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki azt az ügyet, amelyben egy hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs tényfeltáró újságíró kiadhatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, amely így ráláthatott a miniszter hívásaira. Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter döbbenetesnek nevezte a Mandiner Fish cikkét, miszerint tehát egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat őt. A Tiszás Orbán Anita barátjaként az újságírót dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy tiszapárti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz, tette hozzá Szijjártó Péter. Az oknyomozó újságíró a Facebook oldalán reagált arra, hogy a kormánypárti Mandiner nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt egy forrása és közte lezajlott beszélgetésről. Panyi Szabolcs szerint a cikk egy elővágás, amivel a Szijjártó Péter állítólagos orosz információ átadásairól szóló nyomozását próbálták átkeretezni. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Az ukrán-magyar határszakaszon 5454-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 30 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 30 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 40 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza a rendőrök az ideglenes biztonsági határzárhoz. Az iráni atomerőművek megsemmisítésével fenyegette meg az országot az amerikai elnök, ha 48 órán belül nem nyitják meg újra a hormuzi szorost az olajszállító hajók előtt. Teherán válaszul közölte, egy ilyen támadás esetén az egész térségben amerikai érdekeltségű energiainfrastruktúrákat vennének célba. A tájékoztatás szerint a szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, amely egyezteti biztonsági intézkedéseit Teheránnal. A NATO főtitkára szerint több mint 20 ország csatlakozott a hormuzi szoros biztonságáról szóló tervhez az amerikai elnök sürgetésének hatására. Mark Rutte közölte, megérti Donald Trump elégedetlenségét a késlekedés miatt, de hozzátette, ő is megértést kér, hiszen a kidolgozásához időre van szükség. Az amerikai elnök múlt héten többször bírálta a katonai szövetséget, amiért nem küldtek segítséget a hormuzi szoros biztonságának megteremtésére. Izraelben sorozatos légiriadók voltak az Iránból és Libanonból indított rakéták és drónok miatt. Tel Avivban egy iráni kazettás rakéta 15 embert sebesített meg. Izrael Katz védelmi miniszter bejelentette, Benjamin Netanyahu kormányfővel közösen a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget, ezzel akadályoznák a Hezbollah fegyvereseinek déli irányú mozgását. Izrael Teheránt is támadta. Szlovéniában a megnövekedett kereslet miatt korlátozta a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a kormány. A kabinet emellett felszólította a piacvezető petrolvállalatot az ellátási zavarok haladéktalan felszámolására. A magánszemélyek legfeljebb 50, a jogi személyek 200 liter tankolhatnak egy alkalommal, miközben a hadsereg is segít az ellátás biztosításában. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat és közölte, az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar. A szavazatok 28,47%-ának megszerzésével a szabadságmozgalom nyerte a parlamenti választás Szlovéniában, írja Mladina. A leadott voksok feldolgozottsága reggelre már több mint 90%-os volt. Szoros lett a verseny, másodikként az Orbán Viktor szövetségese Janez Jansza korábbi miniszterelnök által vezetett Szlovén Demokrata Párt végzett 28,35%-kal. A parlamentben 88 képviselőt választanak meg, míg egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzetiségi közösség képviselői kapnak. Felgyújtottak 4 mentőautót London külvárosában hajnalban, a járművek a helyi zsidó közösségi mentőszolgálathoz, a Hadzolahoz tartoztak. A rendőrség antiszemita gyűlölet bűncselekmény gyanújával indított nyomozást. Végül az időjárásról. Általában felhős az ég, néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet délután 15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kitalálnák a kedves hallgatók, hogy minek volt ez a hangja? Milyen motorhangot hallottunk? Segítségemre, kedves riportalanyom, Puskás István, aki majd elárulja a helyes megfejtést. Nos, mit is hallottunk?
Ez a forrós busznak a hangja volt.
Egy faros busz, amelynek minden alkatrésze fából készült.
Így van, még a kormányműve is teljes mértékben.
Ezekkel a buszokkal milyen végsebességgel lehet közlekedni?
Ebben a buszban van három sebesség, ilyen 5-től kb. 20, max. 25 km/h.
És előre lehet menni velük, fordulni lehet valamint, tolatni is?
Hát ezzel csak előre lehet menni, de úgy csináltam meg a kormányművét, hogy egy simán egy kis keskeny köves út is meg tud fordulni. Úgyhogy kis ívbe fordul.
Kis ívbe tud fordulni. Benzinmotor hajtja.
Igen, egy 7,5 lóvas motor hajtja.
Tudná más is hajtani? Mondjuk egy villanymotor?
Hát akár egy villanymotort is lehetne beletenni, csak én jobban szeretem a motornak a hangját.
Amit most éppen hallunk is a háttérben is, hogy motorhang, és valóban van itt más motorhang is. Ez most nem az ön motorjának a hangja volt. Minden esetre tehát mások is közlekednek motorral, de egészen biztos vagyok benne, hogy olyan motorral, mint ön, senki más nem közlekedik, amelynek minden alkatrésze fából van.
Hát én azt nem tudom, de szerintem vannak még ügyes emberek a világon.
Puskás Istvánnal tiszaörsi otthonának udvarán álltam lebeszélgetni. Ezermesterként mutathatom be önt, hiszen most az egyszer sajnálom, hogy rádióban beszélgetünk és nem televízióban, mert hogy olyan jó lenne megmutatni a kedves hallgatóknak azt a látványt, ami a szemünk elé tárul, de szavakkal amennyire tudjuk érzékeltetjük majd, hogy mit is kell elképzelniük. Fából készít ön nem is akármit, közlekedési járműveket?
Hát valami hasonlót. Fából készít járműveket, ami nem gyorsan, de lehet vele menni.
Közlekedési eszközöket, buszt, biciklit, motort, traktort, és még sorolhatnám tovább, hogy mi mindent készít ön fából. Honnan jött az ötlet?
Hát igazából engem mindig érdekelt a fa. De legelőször csináltam egy fabiciklit, hát az nem igazán lett tökéletes, utána még egyet, az már jobb lett, utána csináltam egy choppert. De abban kicsit gyenge motort raktam bele, nem bírt el. Utána jött az első, igazából már komolyabb, abban egy kis polszki motor volt.
Mikor készítette az első közlekedési eszközét, járművét fából?
Azt hiszem 2012-ben.
És mi volt a kiváltó ok? Miért kezdett el először biciklit gyártani?
Megpróbálkoztam vele. Kíváncsi voltam, hogy tudok-e fából biciklit csinálni.
Honnan jött épp a fa, mint alapanyag? Jó, egy nagyon jó alapanyag, valóban ezernyi arca van, sok mindenre fel lehet használni, de éppen pont biciklit fából. Fából vaskarika, ahogy szokták mondani, na de hát bicikli fából. Mi volt a kiváltó ok?
Télen én van mindig jó 30 nap szabadságom, hogy ne unatkozzak itthon, akkor ebben foglalkozok mindig.
Mert hogy főállásában mivel foglalkozik?
Nehéz gépkezelő vagyok.
Ez azt jelenti, hogy mindig máshová kell utaznia, sokat van úton, és amikor hazajön, akkor pedig itthon megpróbálja magát elfoglalni.
Így van, pontosan.
Beszéljünk akkor a járművekről. A bicikli volt az első. Milyen bicikli volt az a bicikli?
Hát az egy teljesen fából készült bicikli volt, az abroncsa, a kereke, az minden a fából volt.
Megtervezi, lerajzolja, és utána kezd neki a kivitelezésnek?
Nem szoktam sosem megtervezni semmit. Csak úgy, ahogy jön.
Fából. Na de milyen fából? Jogos a kérdés.
Hát volt még akác, bükk, tölgy, fenyőfa.
Ezek a jó alapanyagok?
Igen.
Miért?
Hát a fenyőnek szép a színe, a bükk ezt nagyon szépen lehet esztergálni, a tölgynek megint szép a színe neki. Igazából mindig, hogy milyen fa legyen, csak fa legyen.
A következő közlekedési eszköz mi volt? A biciklit mi követte?
Az egy chopper követte. Azt hiszem, az cseresznyefából volt csinálva. Egy személyes volt.
Utána?
Utána még egy chopper, az akácfából volt.
Az is egy személyes?
Az is egy személyes volt. Már csak éppen akácfám volt itthon, azt akkor legyen akácfából az egész. Abban volt a kis polszki motor, utána volt egy faautó, az fenyőből volt csinálva teljesen, abban is kis polszki motor volt. Utána volt egy háromkerekű sztrájk, abban valami kerti kapamotort raktam, de tökéletes volt hozzá. Utána egy traktor, egy késtő, még egy sztrájk, és most van még két kis autó még.
Kis autó, ami nem is kis autó, hanem kis busz.
Hát ilyen maketnek éppen nem mondhatom, hogy maket lenne, mert igazából én nem nagyon szoktam úgy precízkedni, hogy pont olyan legyen, mint amilyen meg kéne lenni élőben, de úgy hasonlítson rá.
Írjuk le a kedves hallgatóknak, itt van most előttünk, milyen nagyságban kell elképzelni ezeket a buszokat?
Hát ez olyan 190 centi hosszú, olyan 76x76 így a magassága, szélessége és fenyőfából készült.
Nagyon fontos a ráfordított idő, a munkaidő. Mennyi ideig készül egy ilyen kis busz?
Hát általában, mint említettem, télen van szabadságom, akkor kiveszem, és ha nem tudom megcsinálni egy hónap alatt, akkor befejezem időközönként szombat-vasárnap.
Van erre egy műhelye, mert most itt a műhely Tornácán álltunk lebeszélgetni, de hát a téli hidegben kint dolgozni, gondolom elfogyna a keze, nem olyan könnyedén menne a munka, hiszen meg kell faragni, ki kell alakítani. Valóban itt minden fából van ezen a kis buszon. Az ajtó, az ülés, a kerék, a visszapillantó tükör, minden.
Van egy műhely, mert éppen ott van a ajtaja, és ott van egy kis kályám, begyújtom, és akkor már jó időm van.
A műhelyébe is bepillantást nyertünk, hogy hol is készülnek ezek a csodák, és bizony itt tervezi meg? Tehát itt találja ki, hogy mi legyen a motorból és az alapanyag fából?
Hát igazából itt kezdődik minden.
Itt rakja össze, összeáll a fejében, hogy mit szeretne, és utána itt is építi meg?
Hát a kicsi, akkor itt építem meg, és úgy kifér az ajtó, mint például a busz. Ha nagyobbat építek, akkor is itt építem meg, utána szétszedem, kiviszem darabokra, és odakint rakom össze.
Akkor kétszer építi meg a nagyobb darabokat?
Hát másodjára már könnyebb, mert csak össze kell csavarozni.
Mert ha nem fér ki az ajtón, akkor szét kell szedni, és utána kint összerakja.
Így van pontosan.
És a tél, valamint az időjárás viszontagságainak hogy tudnak ellenállni ezek az eszközök, ezek a közlekedési tárgyak? Letakarják, védik valamivel?
Önmagában lakvédi, egy kisebb esőt vagy egy esőt, az kibír, de folyamatos nedvességet az már nem. Ezért mindig ilyen száraz helyen kéne tartani, mert azért jó például, lenne egy garázs vagy hasonló, ott elállna, de már szabad ég alatt az már nem.
Mi a végsebessége ezeknek a kis buszoknak, kis járműveknek? Gondolom nem lehet velük száguldozni.
Száguldozni nem lehet, mert nem is ajánlom senkinek se. Ez igazából ilyen falunnapokra, ilyen rendezvényeken, meg ilyesmire készült. Erre az egyiknek kb. 5-25 km sebessége, másik olyan 20 km-rel megy, 15-20 körül.
Az egyik Ikarusz, minibusz, fogalmazhatok. Igen. Így, hogy ilyen találóan fogalmazzak, a másik pedig...
Az hát, meg egy Volkswagen T1-es busz.
Amire ön olyan szépen ráfaragta a békejelét.
Hát így el kell hozzá.
És még világítás is bele van építve, úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy valóban világít. Tehát nem csak jelképes a világítás, hanem beleszerelte a világítást is, valamint természetesen van sebességváltója, és van kormánykereke, sőt a Volkswagen modellen még szarvakat is látunk, őzaggancsok.
Kis őzaggancsok, egy dísznek tettem rá.
Milyen gyakran tudja kihasználni ezeknek a kisbuszoknak az előnyét? Nem csak elkészíti, hanem valóban élvezni is azt, hogy ezt sikerült megépíteni.
Például mostan május 1-én itt Kunmadarason lesz egy nagy motoros találkozó, igaz, hogy ez nem motor, azt megpróbálkozunk átmenni, ott lehet vele menni és szórakozni. Igazából nekünk ez a üdülésünk.
Önöknek ez a kikapcsolódás.
Így van, ez az, anya.
Csak a kedves felesége is itt van a körünkben, legyen olyan kedves, fáradjon ide. Névnapi alkalmából szeretettel köszöntöm, mert hogy Puskás Istvánné Irénkéhez fordulok, ön is segít a kedves férjének, igen. Nem is akármiben, ugye?
Hát a festésbe, olajozásba, takarításba, forgács, összeszedés.
Az utómunkálatokban. Igen. És ad neki jó ötleteket is, hogy na, mit kellene hát éppen megépíteni?
Hát abban nem, de mindig a véleményemet ki szokta kérdezni, hogy na most én gyere már ki, és nézd már meg, hogy ez így jó, vagy nem jó. Meg van három macska, azok szoktak ott asszisztálni.
És ők elsőként ki is próbálják ezeket a járműveket.
Hát igen, mert beleülnek, az az első, hogy ráülnek.
Az eddigi megépített járművek közül volt-e kedvence? Olyan, amitől nagyon nehéz volt megválni, vagy amit nagyon-nagyon szeretett valami miatt?
Volt egy, a versenyautó.
Az miért volt olyan különleges? Nem. Hangulata volt azon ülni?
Hangulata is volt, meg az unoka az nagyon szerett, aztán sajnáltuk, de hát meg kellett fiasztatni.
Ami mit is jelent?
Becseréltük egy gázkazára.
Tehát azért eladták, igen, hogy tudjanak belőle más dolgot venni, a hasznosabb dolgot, amire igen, nagyobb szükségük volt.
És megvalósítani a másik álmot. Mert azt szoktuk mondani, hogy újat nem tudunk venni, de megcsinálni, mert meg tudjuk csinálni. Vagy versenyautót nem tudtunk venni, de fából meg tudta csinálni. autót, vagy motort, vagy akármit gondoltuk, azt soha nem bírtuk volna így megvenni, jobban mondva, és akkor így.
Az autókat általában ön ki is próbálja, vezeti?
Kipróbáljuk mindenképpen, hogy tudjuk gurulni, vagy hasonló. De csak ilyen bulikor, falunapokon szoktunk fele közlekedni.
És a kerekeket hogyan szereli bele, valamint az elektromosságot? Ezt hogyan kell elképzelnünk?
Ez nagyon egyszerű, ezek inkább ilyen díszlámpák csak. Teszek bele két LED diódát, és kész. Egy lapos elemről működik. Ezek rendes gyári kerekek, és új van a felnék, azok díszek csak rajta.
Tehát a felni van fából.
Igen, a külső van csak fából. A többi acélból van, mert úgy nehezen áll meg benne a levegő, hogyha teljesen fából volna.
Nehéz ezekkel a járművekkel elindulni? Mondhatjuk úgy, hogy nehéz az elindulás, és utána már simábban megy velük a közlekedés, vagy egyáltalán nem nehéz elindulni?
Ebben nagyon könnyű menni vele. Ez nagyon egyszerű ezeket vezetni. Mondjuk ez a kis T1-esben van egy kar benne, helyesebben két pedál, az egyikre rátapos az ember. Előre megy, a másik a féki. De ugyanúgy van megoldva, egy kar van benne, ha előre tolja. Elindul, a hátfele húzza, akkor meg fékez megint. Gáz, egy kézi gáz van benne, kuplung nincsen semmi.
Akkor gáz van benne, és fékpedál van benne.
Így van, ez a kettő.
Nagyon egyszerű akkor megtanulni. Tulajdonképpen olyan, mint az automata sebváltós autók, hogy csak gáz és fékpedál van.
Így van, csak ez egy kerti kapa módjára működik. Van egy égszél benne, hogy ha laza, akkor nem hajt, ha megfeszítem, akkor meghajt.
És hogyan indul el?
Ez egyszerűen be kell rántani kézzel. Két-három rántásra beindul, és utána már mehet egész nap is.
A fék pedig úgy működik, mint a többi járműnél, ahogy a fékre lép az ember, szépen fokozatosan megáll.
Így van, szép lassan elassul.
A kerékpárt pedig ön is kipróbálta, igen. Nem is akárhányszor. Bizony az a kerékpár praktikus volt, mert hogy még kosár is volt rajta. Gyakran igen. Ment azzal bevásárolni?
Hát egyszer talán, egyszer, de olyan hosszú ideig nem is lehetett volna vele menni, mert izomláz lett volna belőle.
Nagyon nehéz volt hajtani?
Igen, hajtani, úgyhogy az inkább kondigép.
Az azoknak jó, akik szeretnének fogyni. Igen, egy jó fogyókúra.
Így van.
Az udvarán most két minibusz található, valamint még említett egy motort is.
Így van.
A motor is itt van?
Igen. Hát az egy érdekes, az egy kőzölbük fából készült egy chopper, abban is kis poszki motor van. Hát ez igazából egy chopper, ami teljesen fából van. Kormánya, váza, kereke, ennek tényleg fából van a felne is.
Valamint egy szarv van az elején. Igen. Milyen állatnak a hát koponyája és szarva látható?
Én szerintem nem tudtam teljesen kideríteni, de szerintem ez egy bölényé. Vagy nem bőle, vagy tulok, vagy valamilyen hasonlói.
Ezekre hogyan tesz szert?
Ezt éppen kaptam.
És ezzel a motorral mennyivel lehet menni?
Ebből jó 25 kilométeres sebességgel tud menni.
Valamint van egy kis hordó része, ugye az a tartály. Igen. És ebbe is szükséges benzin?
Természetesen avval megy.
Benzinnel megy, mint a kis minibuszok is?
Ugyanúgy.
hol sikerül bemutatni ezeket a járműveket?
Általában, vagy itt a faluban, mert van falunap, augusztusban általában, oda szoktam kivinni, vagy kummadaros a motoros találkozókra, vagy esetleg, ha meghívnak valahova, akkor szívesen elmegyünk a feleségemmel.
Az évek során sok járműtől megvált. Nem volt nehéz megválni ezektől a járművektől?
Az igazság, hogy félig muszáj is volt, mert volt, amikor 3-4 is volt, és nem tudtam hunytárolni. Már végén már letakartam fóliával, de viszont az volt már kezdett így penészedni a falmán, igazából az nem jó neki. Még mindig ki lett valamit a házhoz venni, hunkazánt, hungázkazánt, hunféltetőt csináltattuk meg belőle, és ez erre fordítottunk mindig.
Mi a következő lépés? Mik a jövőbeli tervek?
Attól függ, hogy miért jutok majd hozzá.
Mert hogy a fát honnan szerzi be? Már most tudják önről az ismerősök, hogy ilyennel foglalkozik és kap fa felajánlásokat? Vagy éppen amit be tud szerezni, akkor az alapanyag alakítja a következő tervet?
Mindent meg lehet venni a tizőben. Ha akászfát akarok, akkor veszek römbet. Akászfát, az felfűrészelem, és akkor abból van. Ha bükfát, azt is ugyanúgy meg tudom venni.
Ide nagyon pontos számítás, mondhatom, hogy egy pontos alkatrész kiszámítás. Itt mindennek stimmelnie és passzolnia kell. Hát hogyan lehet ezt kialakítani és kivitelezni, hogyha nem rajzolja meg és nem tervezi meg?
Én nagyon egyszerűen a módja neki, már mi számomra. Én mindig a motort veszem meg először, azt szerzem be. Leteszem egy kis székre, mellé teszek két fát, na akkor ez lesz a hátsó villa. És úgy építem körbe-körbe, ahogy adja a hely.
És akkor dől el, hogy mi is lesz abból az alapanyagból.
Így van. Meg hogy milyen lesz, vagy így szépen kiszokott alakulni mindig.
Az udvaron, ahol beszélgetünk, már várnak önre az újabb farönkök, amelyekből kitalálta már, hogy mi lesz.
Ez egy embernek akarok meglepetést. Fából csinálok egy csoppert neki, de csak egy díszcsoppert. Motor nélkül. Helyesebben lesz benne motor, de csak az is fából. Csak kinézetre.
Mert hogy születésnapja, névnapja lesz? Vagy valami nagyon emlékezetes esemény, amivel szeretné őt meglepni?
Hát valami hasonló.
Teljes meglepetés még nem tud róla, ugye?
Még nem. Hát még igazából múlt héten vettem meg a fát. Most hasogattam még széllyel, fűrészelgetem. Ez még a jövő titka lesz neki.
Ez milyen fa? Milyen faröntök vannak itt előttünk?
Ez sima akácfa.
És melyikkel szeret, a fenyővel, az akáccal? Melyikkel szeret jobban dolgozni? Vagy oly mindegy, ha ért hozzá az ember, akkor alakul a fa a keze alatt úgy, ahogy szeretné?
Igazából én építeni, mondjuk esztergálni, nagyon szeretem a gőzölbökfát, az király. Ha hordót akarnál csinálni, akkor tölgyfából csinálnám. Ha járművet, akkor nagyon szeretem a fenyőfát hozzá.
Nagyon fontos, hogy ha megépíti ezeket a járműveket, akkor valamivel le is kezelik. És nem mindegyik egyforma színű, hiszen jó, a fának van egy természetes színe. Na de itt mindegyik jármű más és más színű. Hogyan alakítják ki a járművek színeit?
Igazából azt nem én alakítom, mert minden fának más az erezetje. És amilyen az erezet, az olyan lesz a másik. Különböznek. Egy kicsit megpirítom, kiadja az fának az erezetét, utána lekerem lenolajjal, és 2-3-szor szoktuk lakkozni.
Na de mivel pirítja le?
Egy egyszerű kis gázlámpával.
Azzal körbejárja és megégeti az alapanyagot?
Igen.
Valamint utána lekezeli lakkal, és ezzel védi a felületet.
Így van.
És bizonyos időközönként le is kell kezelni ezt az alapanyagot, tehát állandóan foglalkozni kell ezekkel a tárgyakkal. Most is éppen a kedves felesége a közelmúltban újra alakkozta, tehát a felületkezelés, az állandó felületkezelés fontos ezeknél a járműveknél is.
Hát igen, egy évbe egyszer illő lelakkozni, akkor szépen ragyog. Úgyhogy egy kis gondoskodás mindig igényel.
És a kedves hallgatóknak azt említettem, hogy bár most rádióban beszélgetünk, és csak szavakkal tudjuk érzékeltetni, hogy mit is látunk magunk előtt, remélhetőleg sikerült az elmúlt percekben jól érzékeltetnünk a szavak segítségével mindazt, amiről most beszéltünk, de aki szeretné megnézni, hát az megtalálja önt az interneten, hiszen a Puskás István nevét és a különleges járművek nevét begépeljük a keresőbe, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy rátalálnak, és megnézhetik fényképen is azokat a csodákat, amikről mi most itt beszélgettünk az elmúlt percekben. Büszke ezekre a dolgokra?
Hát, hogy büszke vagyok-e? Nem tudom. Ennél egyszerű dolognak tartom.
Ehhez adott önnek a jóisten tehetséget, és ön pedig szeretettel végzi, és lelkesedéssel.
Hát igyekszünk.
A kedves felesége mindenben partner és segíti önt?
Hát ez nélkülözhetetlen.
Jól kiegészítik egymást.
Pláne, amikor dolgozok, hát a cipőm rég az, hogy levettem, mire bemegy, de ruhámról mindig potyog le forgács, és nem győz utána takarítani.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy az az udvar sem akármi, és az a ház, ahova megérkeztünk, hiszen tulipános kerítés fogad bennünket, a kerítésen nem is akármilyen virágtartók, és a ház pedig olyan, mint egy mézes kalácsházikó, hiszen természetesen ott is a fő alapanyag, persze a megépített falon túl, a fa.
Hát igen, a feleségem műve ez a virágtartók, meg kitanálta, hogy nem tudom, hogy honnan vette, hogy rossz cipőkbe földet ültet, és az lesz a virágcserép helyett. A kaput azt meg én csináltam egy jó pár évvel ezelőtt még.
Nagyon szépek ezek a tulipánvirágok a falicek tetején. Az ablaktartók azok nagyon szép fa ablaktartók.
Hát azt is én gyártottam meg. Ilyen használt üvegből megcsináltam neki egy új keretet, és akkor ebből lett az ablakom.
Szóval hangulata van ennek az udvarnak, kis malommal, hattyúkkal és paddal. Szép hangulatos udvaruk van. A kedves feleségétől már megkérdeztem, hogy van-e, volt-e kedvenc járműve. Öntől is meg kell, hogy kérdezzem. Van-e olyan jármű az eddig elkészített járművek közül, amelyet nagyon szeretett valami miatt?
Nekem a kedvencem talán a Strike volt, a második Strike.
Miért?
Arra ráfért egy csomó gyerek.
És a gyerekek örültek, amikor rajta ültek.
Így van, mert volt ilyen falunap, vagy ilyen hasonló itten a faluban, akkor egy pár kört vittem őket mindig.
Igen, azért mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy biztos, hogy hangulata van egy ilyen járművön ülni, egy ilyen járművel utazni, és véleményem szerint bár ön majd megválaszolja, de úgy gondolom, hogy ezért is érdemes ezt csinálni, hogy sok embernek örömet szerez.
Hát én úgy vagyok vele, hogyha elviszem valahova, akárki beleülhet, lefényképezheti magát. Igazából én annak örülök, hogy a mások örülnek. Én világéletem mindig szerettem a fával dolgozni. Ez szinte nekem ez ilyen hobbim van. Igazából már azelőtt is mentem, már 20-30 évvel is már esztergáltam függönytartókat, meg ilyen apróságokat.
És ezt nem lehet megunni. Ahogy a szemében nézek, látom, hogy csillog, és még újabb és újabb tervek biztos, hogy vannak a fejében.
Hát terv, hogy mi lesz, nem tudom. Majd egyszer, hogyha sok fához hozzájutnánk, még sok időm lenne, ami mostanában már megint nincsen, hát de hogy hozzáfognak egy lánctalpas egyföntös DT-he.
Az nagy kihívás lehet.
Hát az biztosan.
Ez akkor a jövőbeli terv, egy a sok közül. Szívből kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani, és szívből gratulálok önöknek ezekhez a járművekhez. Valóban igazi mesterművek, igazi csodák. Gratulálok a munkájához.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Puskás Istvánnal és kedves feleségével, Puskás Istvánné Irénkével beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Barsi Balázs atya márciusi emlékezése a Szent Ferenc évben. Ferenc a szíve mélyéig megrendült ember, aki Isten segítségével menten hozzáfog, hogy rossz irányt vett lelkismeretét rendbe hozza. A Vatikáni Rádió magyar adásának felkérésére Barsi Balázs Ferences atya havonként egy alkalommal a hónap utolsó vasárnapján emlékezést tart Szent Ferenc életéről. Mint ismeretes, a 2025-ös rendes szentév lezárása után a ferences család kérésére különleges jubileumi évet hirdettek meg Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulója alkalmából. 1226. október 3-án ment át Ferenc atyánk ebből a világból Isten országába, és így született a tranzitus ünnepe. Időközben az Assisi Szent Konvent nagy ajándékot adott a Poverello tisztelő világnak, amikor február 21-én a Szent Ferenc Bazilika kriptájának kősírját megbontva kiemelték és üvegkoporsóba helyezték a Szent földi maradványait, hogy a Bazilika altemplomában a főoltár elé kihelyezett osztenzórium előtt a hívek imádkozhassanak és közbenjárását kérhessék. Balázs atya Szent Ferenc megtérését járja körül, keresi a nyitját ennek a rendkívüli eseménynek, melyben Francesco saját képtelenségének megtapasztalása után lett képessé Isten megszólító szeretetének befogadására. Mostani harmadik emlékezésében Balázs atya az isteni kegyelem csodálatos működését tárja elénk, amely földrengésszerűen megrendíti az ember lelkét, hogy az készté váljon beállni Isten kegyelmi rendjébe, ahogy ez aztán Szent Ferenccel történt. Most hallgassák meg Balázs atya emlékezését Szent Ferencről, aki szíve mélyéig megrendül, és Isten segítségével menten hozzáfog, hogy rossz irányt vett lelkismeretét rendbe hozza.
Kedves testvérek! Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóját ünnepeljük. Mit üzen Szent Ferenc halála nekünk, a 21. századi embereknek? Egyáltalán. Van-e üzenete az emberi halálnak az emberi élet számára? Van. Sőt, csak annak van lényegi üzenete, mert az élet lényegére kérdez rá a halálunk. Egy szép régi magyar kifejezés jut az eszembe, gyerekkoromban többször hallottam a halállal kapcsolatban. Jaj, szegény Pali bácsi, annyi szenvedés után megtért az Úrhoz. Hűha. Megtérés viszont alapjában nem a halál önmagában, nem a halál eseményében van. Ha a halált, főleg ha a halált, az ember élet abszolút pusztulásának tekintjük. Egyébként az állat nem hal meg. Már a halál szó is jelzi azt az áthidalhatatlan szakadékot, ami az ember és az állat között van. Az állat elpusztul. Az ember viszont meghal. Tehát van egy kimondatlan meggyőződése az emberiségnek, amely szerint az ember nem pusztul el úgy, mint az állat. Persze a halál után életre valójában, életre vonatkozóan az egészséges ember azt mondja, hogy nem kívánom. Itt most az egész, a szavak csodálatosak. Egészséges ember, azt hittem, hogy egész. Ha egy ember a maga egészére hallgat, akkor nem kívánkozik arra, hogy a lelke tovább éljen, a teste meg elrohadjon. Ha az ember nem szakadt volna el Istentől, akkor a megszentelő kegyelem állapotában az átmenet, a tranzitus, az örökké valóságba se lett volna a test és a lélek szétszakadása. Hát itt érintjük megint azt a hihetetlen bizonyítékot, hogy a dogmák közül, a keresztény hitnek a nagy igazságai közül minden összefügg. Az, hogy a testestül, lelkestül felvétettett a mennybe. 1955-ben hirdette ki 12. Pius. Egyébként mindig vallották. Ha egyszer kegyelemmel teljes, akkor nem szakadt el az Istentől. Ő léte első pillanatától megkapta az Istennel való közösséget, a paradicsomi állapotot, Szentfia kereszthalálának érdemeinek hátrafelé történő kiáradásában. Tehát az egészséges ember, aki nem szakadt el a teremtőjétől, az nem akar csak félig élni örökké. Hát itt készen kellene állni egy nagy keresésre. Ahogy Franz Rosenzweig mondja, hogy nem a haláltól félünk, hanem attól, hogy szét leszünk szakadva, ez nem normális. De hol van annak a lehetőségéről is szó az egész szellemtörténetben, ameddig csak vissza tudunk nyúlni, hogy az ember testestül, lelkestül megmenekül. Ez is egy óriási bizonyíték Krisztus mellett. Olyan, mint mikor az Úr Jézus beszél az élet kenyeréről, hogy aki nem eszi az emberfia testét, és nem issza a bérét, nem lesz abban élet. És sokan azt mondták, kemény beszéd ez, vagyis nem fogadható el. És elmentek. És oda fordul az apostolokhoz, ti is el akartok menni? Nem von vissza semmit abból, amit mondott, és szabadon hagyja őket. Ilyen zseniális csak egy galileai halász lehet, ahova keresésbe a filozófusok meg az úgynevezett sok intellektuál nem jut el, hogy hová menjünk. Nem értem. De te örök életet adsz, és testről beszélsz. Maradunk. Neked örök életet adó igéid vannak. Tehát, akit megérint az emberben levő végtelen vágyakozás tudata, és az, hogy ez a végtelenségre való vágyakozás beteljesíthetetlen saját erőből, és az emberiség együttes kutatásai se fogják beteljesíteni, akkor ez az ember megrendül. Egyébként csak a megrendült ember a hiteles. Ez nem azt jelenti, hogy megijed, nem azt jelenti, hogy lelkesedik, mert egy pozitív megrendülés is van. A megrendülés, hát a rendül, hát az, hogy megrendül a földrengés, valami iszonyatos bizonytalanság, a megrendült embert az jellemzi, hogy nem mehet tovább azon az úton, amelyen eddig ment, hanem keres egy utat. Szent Pál apostol, megrendült ember. Az első keresztények. És Ferenc. Figyelni, hogy van-e egy új útra vezető hang. És van. Az ember általában kívül keres egy utat, hogy kívül kimondja meg, vagy rátalálok-e a természet tudomány eszközeivel erre a kérdésre választ nem fog rátalálni. Ferenc zseniális, mert belül keresi. Az ám az érdekes, hogy mikor találkozik az emberi mélységgel, azzal a végtelen magánnyal, vágyainak a végtelenségével, és az, hogy ezt nem lehet kielégíteni, tehát lehetetlen, akkor mit ír Celánói? Hogy menten nekilátott, rossz irányt vett lelkiismeretének helyes irányba terelésére. Tehát érdekes, nem úgy, mint Szent Ágoston, hogy ahogy azt mondja, ó, örök szép és szépség, mi későn kezdtelek szeretni téged, én kívül kerestelek, és te belül vártál rám. És ebben szupermodern Szent Ferenc. Ezért ugyanez a pápa, aki most Ferences évén nyilvánította a 800 éves évfordulót, Ugyanez a pápa Szent John Henry Newman-t egyháztanítóvá nevezte ki, aki azt mondta, hogy az Isten bizonyítékok, hát vannak. Szent Tamás öt útját és sok nem lehet megkerülni. De ha valaki megkerüli, akkor is rátalálhat arra, hogy létezik egy teremtő. Római levélben olvassuk, és ez dogma, az első vatikáni zsinat mondta ki. De Newman-nek nem tetszik, ő modern ember. Azt mondja, hogy az, hogy létezik egy teremtő, hát jó, hát akkor az út van, én meg itt vagyok. Őt a kapcsolat érdekli. És elkezdik kutatni, hogy kinek a hangja az ott bennem. Mert azt mondja, hogy nincs appelláta. Ágnes asszony balladája, meg a többi ez szerint érvényes is. 5000 év múlva is, ha lesz ember, meg fogja érteni. Nem hagyja nyugodtan az a belső hang. Nem is hang, de mégis üzenet. És kié? És azt mondja Newman, hogy fölöttem van, mert nincs föllebbviteli bíróság. Ez adott nyugalmat Szokratésznek a halálra, meg a szenteknek. És fölöttem van, nem az én hangon tehát kívülről van, de bennem van. Ez az abszolút teológiai szupermodernség. És itt érintkezünk a nem hívőkkel is. Az Isten kapcsolat van az emberben, valami maradt. Ez egy óriási dolog. És az, hogy Ferenc, aki annyira szerette a teremtett világot, Umbria szépségét, most azt mondja, hogy mindent más színbe kezdett látni. Most azok neki már nem bizonyíték most, hanem a rossz irányt vett lelki ismeretét menten, tehát azonnal, na most ez Ferenc. A ferences lelki gyakorlat az olyan, hogy amit megértettem, azt most nem teszem meg, akkor nem vagyok ferences. De keresztény vagyok. Menten hozzálátott, mert nem az a hang ferde, hanem a hangot fogó készülék, amit eltorzít akár egy középszerű kereszténység, vagy egy teljesen istenellenes és emberellenes ideológiába születő millió film, benyomás, hangkép, még a művész is el tudja adni a lelkiismeretét. Menten hozzálátott rossz útra tévedt lelkiismerete helyes ösvényre tereléséhez. Hát, valahogy ez minden embernek szól. A lelkiismeretben felhangzó megszólítás a pogány lelkébe is ott van. Nem ez az a pont, ahol mindenkivel lehetne beszélni? És akivel nem lehet, azért már csak imádkozni lehet. Aki azért, hogy úgy elbújjon Isten el, ahogy még Ádámnak se sikerül, tagadja, hogy van ez a hang. Ez a tudatalatti fölbefögése, vagy mit tudom én, iszonyatos gyalázat. Ez a bujkálás. És egyszer mégiscsak megszólalhat a hang. Csak nehogy akkor öngyilkos legyen, hogy ezt meg ezt tette, és az gyilkosság volt. Igen, Ádám most szólítja az Úr, ez azt jelenti, hogy minden bűnbe esett, és eredeti bűnben levő Ádámot, vagyis a földből alkotottakat, vagyis az embert szólítja Isten. Igen, de ki ez a hang? És itt kezdődik az a nagy esemény, hogy Ábrahámot megszólítja. És úgy mutatkozik be, hogy én neked egy utat írok le, veled leszek, mindig veled leszek. És egy utódodban megáldom a föld minden népét, nem csak a te nemzetségedet, hanem az összes embert. Tehát kinyitja az ígéreteivel a történelmet. Itt kezdődik a történelem. Az elég csak körfogás volt, körforgás. Nincs új a nap alatt. Egyszerűen Marx azt nem tudja, hogy hát zsidóként tudhatta volna, hogy a modern történetírás az nem jelenthetett volna meg, ha Isten nem szól Ábrahámhoz. És az az érdekes, hogy nyilván, hogy Ábrahám nem, hogy mondjam én, monoteista volt, tehát elméletileg egy Isten van, hanem az többet nem törődök a kisistenekkel, nincsenek számomra. Mert az örökkévaló, aki megszólított, az velem jár. márpedig az istenek helyi istenek. És kinyitotta a jövőt. És ebben a szóban hangzanak el a proféták szavai. És mire hívja? Már Ábrahámot, szövetséget kötünk. Először ez a szövetség, ez tulajdonképpen katonai. Mikor a hús utcát csinál, elvágják az állatokat, jobbról belül egy utcát csinálnak, és átvonul, de Ábrahám nem csak maga a tűz, Isten. Hát az Jézus teste, Jézus húsa, ahol átvonult az Isten, és megvalósította a szövetséget. Itt kezdődik a szövetség. Tehát azért szól, hogy vele kapcsolatba lépjen. És Mózessel kihirdeti a törvényeket. De azzal kezdődik, hogy én vagyok, aki kiszabadítottalak téged Egyiptomból. Tehát nem törvényeket ad, hanem mint azt mondaná, hogy amit én tettem vele, te is azt tedd. Én nem engedtem, hogy téged megöljenek Egyiptomba, te se ölj. Én nem törtem meg a szövetséget. Te se törd meg a házassági szövetséget. Én nem hazudtam neked a proféták által, mondja az Úr, stb. Én nem kívánom a te javaidat, a szívedet kívánom. És a szövetség. És mit mond Jézus? Ez az új és örök szövetség. Mert mindig megszegte Izrael. Olyan becsületesek, hogy leírták, hogy már megint a bálványokhoz mentünk. De megjövendelte már Jeremiásnál, megmondta az Úr, hogy lesz egy olyan szövetség, amely örök lesz. És Jézus az utolsó vacsorán a halálát ebben értelmezte. Ez azért nem lehet megszegni, mert az ember és a isteni partner, most Jézus és az Atyaisten, a Szentlélekben, ez az emberi, ennek a személye Isten. Fölveszi a mi emberségünket. Azért véglegesen új, mert örök. Tehát Jézus maga a szövetség, Jézus a szó. Kezdetben volt az ige, Istennek van egy üzenete Istenen belül, és Isten volt ez az üzenet, ez az ige, és az ige testé lett. A názareti Jézus. Milyen lassan értik meg, pünköskor értik meg, hogy ez a három hang azonos. A lelkiismeret hangja, az Izraelnek adott proféták által Isten szava, és maga Jézus. Csak Jézus megvalósítja azt, amit ez a szó ígért, az abszolút szövetséget. Hogy én nem csak veled vagyok, hanem benned vagyok. Mindez előkészíti Szent Ferencet, ez a hatalmas keresés. Előkészíti, hogy jól ki lesz üresítve arra, hogy meghallja a keresztre feszített, majd Szent Damiánóban szól hozzá. Persze ennek a keresésnek voltak bizonyos állomásai, amiket majd a következőben esetleg megemlít.
Balázs atya harmadik márciusi emlékérését hallották Szent Ferencről. Ferenc a szíve mélyéig megrendült ember, aki Isten segítségével menten hozzáfog, hogy rossz irányt vett lelkismeretét rendbe hozza címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Turmezei Erzsébet, tavaszi áradás. Nem, aki árva, nem akit kifosztott az élet, nem aki másut nem lel menedéket, nem akit aggá gyötörtek a gondok. Krisztust szolgálni az induljon el, aki boldog. Akinek boldogsága egyre nő, s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér. Elindul adni. Ad, és vissza nem kér. Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt, mindenkinek. Bérre, hálára nem vár. Alázatosan fölfelé tekint, ha itt is, ott is fölragyog egy szempár. Tavasz húval a hófötte hegyekre, s a megáradt folyó, ha partot átlép, tudjuk mi mind, nem is tehetne másképp. Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott, adni, szolgálni, így indul el az, aki boldog.
Turmezei Erzsébet Tavaszi áradás című versét Sárosi Kinga mondta el. Turmezei Erzsébet magyar-német szakos tanár, költő, műfordító, diakonissza, főnökasszony 1912. február 14-én született Tamásiban, szülei hetedik gyermekeként. A FB Evangélikus Diakonissza Egyesületben 1941-ben avatták diakonisszává, rövid gyülekezeti szolgálat után éveken keresztül Leány népfőiskolát vezetett. Versei és műfordításai egyházi újságokban jelentek meg, önálló kötetekkel is megörvendeztette olvasóit. 1951-ben a többi egyházi rendhez hasonlóan a FB-t is feloszlatták, a népfőiskolai munkát beszüntették, a diakonisszák szétszóródtak. Ő a Balassa Gyarmati Szeretet Otthont vezette 24 éven keresztül. Ezekben az években versei csak gépírással terjedtek, közlésüktől felsőbb utasításra az egyházi újságok is elzárkóztak. Hosszú esztendők után jelenhettek meg újra versei, verses kötetei. Turmezei Erzsébet részt vett az Evangélikus Egyház új énekeskönyve szerkesztésében, számos éneket írt. Élete utolsó 10 évében pedig az újraindult FB Egyesület főnök asszonya volt. 2000-ben hunyt el.
A nap imája.
Uram, lábaidhoz borulok, imádlak, hálát adok neked, dicsőítelek, megvallom minden nyomorúságomat, és százszor is elismétlem, íme az ember. Íme ez a szerencsétlen lélek, aki előtted áll, aki annyiszor megütött és szembeköpött téged. Valahányszor rosszat tettem, a tulajdon kezeim ütötték beléd a töviseket. De összes nyomorúságom sem tudja kioltani bennem irgalmasságodba vetett bizalmamat. Hogyan lehetnék bizalmatlan ekkora szeretet láttán? Hiányozhat-e belőlem a remény, Istenem, látván mit szenvedtél értem? Íme az ember, akiért te ember lettél. E szeretet által kérve kérlek, szívem Istene, bocsásd meg a régi bűnöket, téríts meg, és formálj egészen magadévá engem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!